Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim! Húsvét vasárnapi elmélkedésemben említést tettem arról, hogy milyen szembeötlő változás ment végbe a tanítványok lelki világában. Az evangélium utolsó lapjain még bujkáló, zárt ajtók mögé rejtőzködő, kétkedő, félénk, önmagára nem találó 11 embert látunk. De a Jézussal való találkozások következtében, s különösen pünkösd után teljesen átalakulnak, megváltoznak, kicserélődnek. A Szentlélek Úristen erejével talpra állnak, megerősödnek, és hozzálátnak ahhoz a munkához, amit Jézus mennybe menetelekor a lelkükre kötött, mondván, elmenvén tanítsatok minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok mindannak megtartására, amit mondtam nektek, s íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A 11 apostol és első munkatársaik belevetették magukat a munkába, és nem is akármilyen eredménnyel. Erről az eredményről, a missziós munka első sikereiről hallottunk egy beszámolót, egy kiértékelő összegzést a mai első olvasmányban, amelyet az apostolok cselekedeteiből olvastunk. A munkát az apostolok és munkatársaik természetesen Jeruzsálemben kezdték el. Amint azt mindannyian tudjuk Biblia ismereteinkből, Jézus mennybe menetele után a 11 tanítvány, a szűzanya, valamint a szűkebb baláti kör, amely úgy 120 emberre rugott, még 9 napot együtt töltenek az utolsó vacsora emeleti termében, ahol imádkozva várják az Atya ígéretét, a Szent Lelket. De nem csak imádkoztak. Ott valami nagyon fontos és ami más dolog is történt. Péter apostol indítványozására Júdás megülesedett helyére új embert választanak Mátyás személyében azért, hogy velük együtt tanúskodjék Jézus föltámadásáról. Az újonnan megválasztott apostolról, Mátyásról mindössze annyi derül ki megválasztása kapcsán, hogy olyan valaki, aki János keressége óta egészen a mennybe menetelig folyamatosan az apostolokkal volt, tehát tanúja mindennek. A szakemberek azt mondják, hogy talán egyike lehetne a 72 tanítványnak. Ez minden lényeges. A lényeg az, kedves testvérek, észre kell vennünk, hogy Péter apostolnak az indítványa és maga a választás jövőbe mutató cselekedet. Jelzi, Péter és társai nem zárt ajtók mögé készülnek berendezkedni. Még nem látnak tisztán, mert nem kapták meg a Szent Lelket, nem kaptak konkrét utasítást, hogy miként hajtsák végre Jézus missziós parancsát, de az, hogy új embert választanak a megüresedett helyre, és azért válasszák meg, hogy majd velük együtt tanúskodjon a föltámadásról, ez, ismétlem önmagam, arra utal, hogy nem a zárt ajtók mögé készültek berendezkedni. Tudták, hogy nekik ki kell lépni a nyilvánosság elé, nekik beszélni, tanúskodni kell Jézusról, a föltámadt üdvözítőről. És így jött el pünkösd ünnepe, amikor eljött a Szentlélek, és mindannyian megkapták a Szent Lelket. Péter apostol tüzes prédikációjára aznap 3000-en keresztelkednek meg, és ezzel meg is alakult a Krisztust követők társasága, az egyház. És nem csak, hogy megalakult, ezzel nyomban el is indult maga a missziós munka. Utcán, tereken, házakban mindenütt hirdették a föltámadt üdvözítőt. És ennek az első lelkes és sikeres munkának az eredményéről számolt be a mai első olvasmányunk. Tudjuk, hogy a könyvnek a szerzője Szent Lukács apostol és evangélista nagyon gyönyörű képet fest a jeruzsálemi hívek életéről. 6 csodálatos dolgot állapít meg róluk. Ezek a következők: a jeruzsálemi hívek álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, kitartottak a kenyértörésben, kitartottak az imádságban. A hívek mind összetartottak, mindenük közös volt. 5 magasztalták az Istent, és az utolsó, a 6., az egész nép szerette őket, az egész népnek a szeretetében álltak, ahogy mondja nagyon szépen a Békés Gellért Dalos Patrik féle fordítás. Kedves testvérek, az egyház az a közösség, amely folyton megújul. Akkor lesz hű önmagához, ha folyamatosan meg akar újulni. És akárhány megújulási mozgalom elindult az egyházban, vagy a jövőben fog elindulni, az mindig azzal kezdődik, hogy visszatérünk a gyökerekhez. Ha elvágtuk a gyökereket, akkor nincs megújulás. Nos, én elmérkedve a szövegek üzenetéről arra gondoltam, és úgy hiszem, meg vagyok győződve, hogy erre hív meg bennünket ma az ige, hogy elemezzük ki az ősegyháznak a példáját, az ősegyháznak az igyekezetét, magatartását, és az ők életük mécsesénél gyújtsuk újra a mi sok esetben pislákoló gyertyáinkat, mécseseinket. És akkor nézzük most egyenként ezt a 6 pontot. Az első így hangzott: álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében. Drága jó hívek, itt már is találkoztunk 2 új fogalommal. Apostolok tanítása, apostolok közössége. Hogy megértsük, miről van szó, picikét távolabbról kezdem. Ne feledjük el, kedves testvérek, hogy azok a névtelen hívek, akik alkották akkor és ott a jeruzsálemi közösséget, pár hete, pár hónapja, még a Mózes tanítószékében ülő tudós, felkészült papokat, rabbikat, írástudókat hallgatta. Ezek a papok, rabbik, írástudók a tanításra a jeruzsálemi rabbi képzőfőiskolán készültek föl, és a Sanhedrintől, a főtanástól kapták a megbízatást, a tanítási engedélyt. Tudjuk, hogy Pál apostol is itt tanult, Gamaliel rabbi lábainál. Ezek az áldott hívek pár héttel, pár hónappal korábban, szombatról szombatra, ünnepről ünnepre hallgatták ezeknek a felkészült embereknek a magyarázatát, a parancsolatokról, a törvényről, a jövendőlésekről, a proféciákról, és ezekkel a tanításokkal próbálták vezetni a választott nép útját Isten útján. A zsinagóga volt a minden. Ha szabadna ezzel a hasonlattal élnem, a zsinagóga volt egyben a polgármesteri hivatal, egyben a törvényszék, de egyben maga a templom is. Mindent ott intéztek. Aki a zsinagóga tagja volt, az mindenben részesült. Akit kizártak a zsinagógából, az mindenből kimaradt. A béna koldus meggyógyítása után két apostol, Péter és János börtönbe kerül. És amikor sorra kerül a kihallgatásuk, kiderül, és a főtanácsnak a tagjai, a kihallgató bizottság megdöbbenve értesül arról, hogy Péter és János írástudatlan és tanulatlan emberek. Sőt, nem csak, hogy írástudatlan és tanulatlan emberek, hanem szembeszállnak a Sanhedrinnel, a főtanáccsal, azoknak képzett, tanult tagjaival, és fejükre olvassák a bűnt, hogy ők annak a názáreti Jézus Krisztusnak a nevében gyógyították meg a béna koldust, akit ti keresztre feszítettetek, akit ti megöltetek, de akit Isten föltámasztott a halálból, és horribile dictu folytatják, ő az a kő, amelyet ti az építők elvetettetek, de mégis szegletkővé lett. Nincs üdvösség senki másban, mert nincs más senki az emberek közt az ég alatt, akiben üdvözülnünk lehetne. És mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. A két tanulatlan ember azt adja tudtára a Sanhedrit tanult embereinek, hogy nem a törvény, nem a néphez való tartozás, nem a körülmetéltség, a parancsok megtartásában van az üdvösség Jézus Krisztusban, a föltámadt üdvözítőben van. Hát ez volt, testvérek, az apostolok tanítása, és akik ezt hittel elfogadták, azok az apostolokkal vállaltak sorsközösséget, és menthetetlenül arra a sorsra jutottak, amiről korábban már hallottunk János evangélium a 9. fejezetében, hogy amikor a vakon szülött megvallotta, hogy Jézus az, aki meggyógyította és hitt benne, akkor kirúgták a zsinagógából. És lassan a zsinagóga kizárta magából a keresztényeket, éppen ezért, mert számukra az üdvösség Jézus Krisztus és senki más. És akkor ennek a pontnak a végén kérdezzük meg magunktól, én kitartok-e az apostolok tanításában? Tudom-e azt, hogy mi az apostolok tanítása? Ugyanazt hiszem-e, amit ők hittek és hirdettek? És közösségben vagyok-e velük az apostolokkal? Apostolokkal közösségben lenni azt jelenti, hogy Péter utódjával, Ferenc pápával vagyok közösségben. Másodszor Krisztus első követőinek fontos ismertető jegye volt a kenyértörés. Ahogy hallottuk, több alkalomból, több forrásból eljártak a keresztények kezdetben a templomba, a zsinagógákba, de a kenyértörést házanként végezték. Ez volt az ők titkuk, ez volt az ők életük, örömük, úti eledelük. Drága jó hívek, a kenyértörés a Szent Mise első bibliai megnevezése. Ők nagyon komolyan vették, nem magyarázták ki Jézusnak ezen szavait, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És anyaszentegyházunk is mély alázattal imáron 2000 éve ragaszkodik ehhez a parancshoz. Minden nap bemutatjuk a Szent Mise áldozatot, és öröm tölti el a szívünket, hogy valahol mindig Szent Mise van a világon, valahol Jézus Krisztus a kenyér és a bor áruhájában minden nap közénk jön, hogy tápláljon testével és vérével. Mélységes szomorúság tölt el, hogy az áldott hívek nem lehetnek itt körülöttünk a templomban, de imádkozzunk és bízzunk benne, hogy a mindenható Isten átsegít ezen a nehézségen, és újra megtapasztalhatjuk azt, hogy a mi hitünk az közösségi hit, a mi hitünk a kenyértörésből élő hit, a mi hitünk a kenyértörésnek a megélése. Harmadszor azt mondja Szent Lukács, álhatatosan kitartottak az imádságban. Most azt kérdezhetek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben és a földön. Ő Isten létére az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, és hadd ne idézzek újabb és újabb részeket a Szentírásból. Az őskeresztények szentül hitték és vallották, hogy Jézus Krisztus Isten. Ő a második isteni személy. Az atyának értünk emberé lett és kereszten meghalt fia, akit ő föltámasztott. Negyedszer az első hívek az anyagi javak közösségét is megélték. A kenyértörést, a Szent Misét minden alkalommal agapé, azaz szeretet lakoma követte. Itt figyeltek föl egymásra és egymásban arra, hogy vannak, akik szegények, szerényen élnek, akik nélkülöznek, és önkéntes adományaikkal próbálták ezeket segíteni. És őket nem kellett bíztatni erre, ők maguktól éreztek rá. Voltak olyanok, írja a könyv, akik mindenüket eladták. Barnabás, a ciprusi levita szántóföldjeit adta el. És itt, ha tegyek egy érdekes zárójelt. Az elmúlt napokban Budapesten élő kedves barátaim hívtak föl telefonon, éppen a közvetítések kapcsán. És elmondták azt, hogy mennyire örülnek, hogy Budapesten is bekapcsolódhatnak a mi szentmisénkben, hogy milyen gyönyörű és milyen színvonalos, és hát ugye ez pénzbe is kerül, kérdezték ők. Hát majdnem lenyeltem az Ádám csutkámat. Igen, mondtam, hát persze, nyilván, hát mindennek ára van. Na akkor kérjük, de azonnal a számla számot. Szóhoz sem jutottam. Nos, testvérek, ilyenek a jó hívek. És hála Istennek ilyen jó hívek is vannak, akik ráéreznek, hogy hol, kinek, mivel, mikor, miben, hogyan lehetünk a segítségére. Aki soha nem érez rá erre, hogy hol, kinek, miben, mivel, hogyan lehetek segítségére, az nem fogott föl semmit se a kereszténységből. Lám, erre tanítanak bennünket az első hívek. Ötödször magasztalták az Istent. Istent csak az örvendező ember tudja magasztalni. A zsoltárok tele vannak dicsőítésekkel, magasztalásokkal. Az őskeresztények folyamatosan énekelték a zsoltárokat és a himnuszokat a megváltás kegyelméért, a megpróbáltatásokért, mindenért. Azt olvassuk Szent Lukács tollából, hogy még azt is hálaadó énekkel köszönték meg, hogy megvesszőzték őket, hogy börtönben szenvedhettek Krisztusért. Nos, ezt jelenti magasztalni az Istent, amikor mindenért magasztalom őt. És utolsó pontunkhoz érkeztünk, az egész nép szerette őket. Kedves testvéreim, Jézus földi történetén egyetlen fő téma vonul végig, és a Szent János evangélista így fogalmazta meg, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy mindaz, ki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Az őskeresztények tudták, nekik úgy kell szeretnük, mint a mesternek. Oda kell adniuk mindent annak, aki egészen értük adta önmagát. Lábmosásig elmenő, keresztig szerető szeretettel kell szeretniük kortársaikat és az embereket. Míg az apostolok, és később a diakónusok, és a misszióban dolgozók tanították a népet, addig az egyszerű emberek a misszió egy másik útját választották, és igen sikeres útat választottak. Nem tantételeket hirdettek, hanem megélték a hirdetett tant. Hallottuk, testvérek? Nem tantételeket hirdettek, hanem megélték a hirdetett tant. A kettő nem ugyanaz. Ezek közül is a legfontosabbat, a szeretet parancsát. Mintha tudták volna, vagy csak ráéreztek, vagy inkább hallgattak a Szentlélekre. Valahogy így, első a kéz, azután a szív, majd az értelem. Igen, mert az éhes embernek nincsen füle. Az éhes ember nem hall. A kézzel fogható segítség révén kifejezték szívből jövő szeretetüket, és így az értelem számára is érdekessé tették ennek a szeretetnek a forrását, aki nem más, mint maga a föltámadott Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, akinek nevében tették a jót, akiért szerettek, éltek és dolgoztak, később pedig még vérpadra is mentek. Philip Yancey szerint a következő négy kifogást fogalmazta meg az amerikai társadalom a keresztényekkel szemben. Nem hallgatnak meg, ítélkeznek fölöttünk, nem tudjuk, miben is hisznek, hibákról beszélnek és sosem segítő megoldásról. Valószínű, az erdélyeknek is megvan a véleményük az egyházról, rólunk keresztényekről. De testvérek, az első keresztények nem ilyenek voltak. Ők pontosan az ellenkezőjét tették. Meghallgattak mindenkit, szóban nem törtek párcát senki fölött, tudták, nagyon is tudták, miben hisznek, a szeretetben mindenre volt megoldásuk. Anyaszentegyházunk ma arra hív bennünket, hogy a kissé hosszúra sikerült 6 pont fényénél vizsgáljuk meg a magunk életét, közösségi életét, egy dolgot azonban írjunk mélyen a szívünkbe. Jézus Krisztus olyannak fogad el bennünket, amilyenek vagyunk, de amiután elfogadott, nem maradhatunk olyanok, amilyenek vagyunk. Amen.